Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnök is gratulált a romániai elnökválasztás győztesének, Nikus Ordánnak. A miniszterelnök azt írta, várja, hogy együtt dolgozhassanak a Magyarország és Románia közötti együttműködés megerősítésén. Korábban Orbán Viktor Tihanyban a másik jelölttel, George Simionnal értett egyet abban, hogy a nemzetek Európájának, a keresztény Európának jött el az ideje, és azt üzente neki, számíthat rá a szuverenitási küzdelemben. Oroszország és Ukrajna azonnali tárgyalásokat kezd a tűzszünet és a béke érdekében, közölte közösségi oldalán az amerikai elnök, miután 2 órán át beszélt telefonon orosz kollégájával. Donald Trump hozzátette, hogy a tárgyalások feltételeiről a 2 háborúzó ország képviselőinek kell megállapodniuk. Értékelése szerint az orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetésének hangneme kiváló volt, és Vlagyimir Putyin egyértelművé tette, hogy Oroszország széles körű kereskedelmet akar folytatni az Egyesült Államokkal. Az első negyed év végén a magyar államadósság a GDP 75,5%-át tette ki, ez 2 százalékpontos növekedés 2024 végéhez képest. Derül ki a Magyar Nemzeti Bank statisztikájából. A portfólió azt írja, az első negyed évvel záródó utóbbi egy évben az államháztartás finanszírozási igénye a GDP 4,7%-ára rúgott. A mutató 2 éve csökkenő pályán van, de a szintje még mindig magas. Az idei évre a kormány 4,1%-os deficitet vár, az Európai Bizottság előrejelzése 4,6%-os 2025-ös hiányt valószínűsít. Az Európai Unió mérsékelt gazdasági növekedést prognosztizál erre az évre, amelyet a globális bizonytalanságok ellenére is stabilizáló tényezők támogatnak. Az Európai Bizottság tavaszi jelentése alapján az eurozóna GDP-je várhatóan 1,3-1,4%-kal bővül, amit a háztartások növekvő kiadásai és a nettó export élénkülése is segít. Az infláció fokozatosan mérséklődik, és 2025 végére közelíthet az Európai Központi Bank által kitűzött célhoz. Tárgysorozatba vette a Parlament Igazságügyi Bizottsága a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslatot. A rendkívüli házbizottsági ülés után a Fidesz javaslatának megfelelően az országgyűlés a plenáris ülés elején megszavazta, hogy a javaslatot 4 órás időkeretben tárgyalják. A Fidesz ugyanakkor nem kéri a javaslat tárgyalásának felgyorsítását. A HVG szerint az ellenzék által cenzúra törvénynek nevezett indítvány vitáját a mai napon kezdi az országgyűlés, és a tavaszi ülésszak végén június 10-e és 12-e között fogadhatják el. A nem támogatott gyógyszerek árának jelentős növekedéséről tárgyalt a nemzetgazdasági miniszter a Gyógyszergyártók Országos Szövetségének elnökével, Greskovics Dáviddal. Nagy Márton már a múlt héten jelezte egy közösségi oldalán feltöltött videójában, hogy hamarosan újabb árkorlátozó intézkedések jöhetnek, de részleteket nem közölt. A Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi adatai szerint a gyógyszerek áprilisban éves alapon 5%-kal drágultak. Az utazásra, a vámügyekre és a halászatra is kiterjedő együttműködési megállapodást írt alá Nagy-Britannia és az Európai Unió. A londoni tárgyalás volt az első magasrangú megbeszélés az 5 évvel ezelőtti Brexit óta. Az egyesség 12 évre megnyitja a Szigetország tengereit az uniós tagországok halászhajóinak. A Skót Halászok Szövetsége katasztrofálisnak nevezte a döntést. Az egyesség egy másik eleme lehetővé teszi a 2 terület közötti utazáskor az elektronikus útlevélkapuk használatát. Tervben marad az is, hogy az Egyesült Királyság társulással részt vehetne az Erasmus Plus oktatási csereprogramban. Végül az időjárásról. Többnyire gomoly felhős napos időre van kilátás, a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak, az északkeleti megyékben fordulhat elő zápor. Főként a középső ország részben megélénkül az északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai adásunkban elérkeztünk a generációs különbségekből fakadó konfliktusokról szóló beszélgetésünk utolsó részéhez. Vendégeinkkel Tajtiné Lesó Györgyivel, a Tajti Önfejlesztő Műhely tanácsadójával, kóccsal, trénerrel, valamint Tajti Emmával, a műhely szociológus tanácsadójával ebben a részben arról is beszélgetünk, mi a kapcsolat a gyerek érzelmi intelligenciájának fejlődése és a szülő képernyő ideje között. Továbbá szó lesz a konfliktusok feloldásának módjairól is. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Összehasonlítva, ugye, amit csak egy kis reflexió erre a külföldön és itthon, és ugye ez a kiégés, hogy itt is ugye nagyon fontos megemlíteni azt, hogy nem értékítélet egyik vagy a másik. Tehát, hogy generációtól függetlenül vannak olyan egyének, akik szeretnek olyan munkáján dolgozni, olyan munkában, ahol megvannak a keretek, és azokat lehet követni. És vannak olyan egyének, akik pedig jobban szeretik a szabadságot. Tehát, hogy nem vagyunk egyformák. Itt ugye a nehézség nem a egyik vagy a másik móddal van, vagy nem, tehát nem abból származik a nehézség, hanem abban, amikor ez a kettő találkozik. És amikor valaki egy olyan pozícióban van, ami nem az ő munka módjának felel meg, és hogy itt jön az, hogy hogyan lehet ugye ezekkel dolgozni, és hogy van-e egy olyan környezet, amiben, hogyha én azt mondom munkavállalóként, hogy szeretnék kicsit másként dolgozni, akkor van-e egy olyan környezet, vagy egy olyan munkáltató, aki azt mondja, hogy oké, akkor megadom azt a szabadságot, vagy beszéljük meg, vagy jön egy olyan háttérből, egy olyan szervezeti struktúrából, ahol a főnök megmondja, hogy mit kell csinálni. Tehát, hogy itt ez a nehézség, és hogy itt is ugye az önismeret része nagyon sok minden bejön, hogy mi az, ami nekünk szükséges. És itt is visszakanyarodva ugye a tiszteletadás, hogy addig, amíg régen megmondta a főnök, hogy ezt csinál, akkor annak a generációnak sokkal egyszerűbb volt azt mondani, hogy oké, mert hogy ezt tanulta meg, és ez volt a normális. Viszont mostanában a fiatalabb generáció pedig visszakérdez, hogy igen, de miért? És hogy nem feltétlenül azért, mert hogy tiszteletlen, hanem próbálja megérteni a dolgokat, próbál felelősséget vállalni, és hogy visszakanyarodva ahhoz, hogy ha olyan gyereket akarunk nevelni, aki önálló, akkor ne csodálkozzunk, hogyha visszakérdez, és hogy nem feltétlenül, nagyon sokszor ugye a miértet, azt ilyen visszaszólásnak érzékeljük, holott gyerek is folyamatosan kérdez, hogy miért, mert ezt szeretne érteni.
A partnerként próbál jelen lenni. Igen. Miben fog különbözni akkor? Vagy miben különbözhet majd az alfa? Mert most ugye ott tartunk.
Hát még az alfákról még most gyűjtögetjük az információkat, tehát hogy ők még...
Vagy vannak ilyen prognózisok, hogy mondjuk ahogy a digitális világ változik, vagy ahogy körülöttünk, tehát gondolom, hogy vannak erre vonatkozóan már valamilyen prognózisok.
Az biztos, hogy ha ugye arról beszélünk, hogy a generációkat meghatározza a környezet, az biztos, hogy meghatározó lesz a digitalizáció az ő szempontjukból. Itt megint a kettősség, hogy vannak olyan gyerkőcök, akik egészen kiskoruktól kezdve kezdődően használják a különböző technikai dolgokat, és vannak olyan szülők, akik már elkezdtek odafigyelni arra, hogy nagyon sok kutatás vizsgálta, hogy nem pozitív, tehát nincs pozitív hatása annak, hogyha már egy csecsemő használja a dolgokat. Tehát itt is lesz egy ilyen, hogy valaki nagyon a technika irányába dől el, valaki meg nagyon ellene fog menni. Valamint azt szerintem a COVID is, illetve nem csak szerintem, hanem nagyon sok kutatás vizsgálja, illetve már most látszódik fejlesztéseknél, hogy a COVID-nak milyen hatásai vannak, ugye itt főleg a maga a bezártság része és az a szociális közeg, ahogy felnőnek, ugye a korai szocializációs szakasz nagyon sok gyermeknél teljesen kiesett, hiszen az iskolába, amikor kellett volna ez az iskolóvodaváltásnak megtörténni, és elindulni a másodlagos szocializációs közeg, ugye a családon kívül az iskolában megtörténni ezeknek a fejlődéseknek, ezeknek a folyamatoknak, ezek teljesen kiestek. És hogy emellé hozzájött az a szorongás, ami jött, ugye, hogy nem tudtuk, hogy mi történik, a halálozások, tehát hogy nagyon sok negatív hatása volt ennek is, ennek a szorongásnak, és látva azt a pusztítást, amit végzett a vírus, és hogy ezek már most mutatnak, tehát már most vannak hozatalai, hosszú távon ezt mindig csak akkor fogjuk megtudni, amikor már ott vagyunk.
Hát ugye kutatásokból már látszik, hogy a kompetenciamérésnél is ugye befolyásoló hatása van a képernyőidőnek, a digitális eszközök használatának, mert ugye van-e ott a kompetenciamérésnél egy háttérkérdőív, és akkor abból így tudnak ilyen eredményeket kimutatni, illetve egyre több olyan kutatás van, hogy most a legutóbbi, amit olvastam, hogy az érzelmi intelligenciát vizsgálták a képernyőidővel való összefüggésben, és hogy nagyon izgalmas, hogy nem a gyermeknek a képernyő előtt töltött idejével mutatott korrelációt, hanem a szülő képernyő előtt töltött idejével.
Mert ugye hoppá, ez egy fontos...
Abszolút, abszolút. Tehát, hogy ugye hiszen az érzelmi intelligencia és a fejlesztése, a szociális kompetenciának a fejlesztése, fejlődése, az nagy mértékben összefügg azzal, hogy milyen nonverbális jeleket használunk, hogyan kommunikálunk, és hogy amit mondunk, és ahogyan mondunk, az mennyire passzol egymáshoz, és ezeket olvassa a gyerek, és ezeket tanulja.
Na hát most, vagy hogy van-e mit olvasni, tehát hogy a figyelem
pontosan kérdése. Erről van szó, és mert itt... hogyha a szülő a képernyőt nézve kommunikál, és nem a gyermekre nézve, tehát nem ránéz bele a szemébe, akkor tulajdonképpen az a mimika, ami ahhoz a mondandóhoz kapcsolódik, az a képernyő felé megy, nem pedig a gyerek felé. És hogyha minél többet beszél a szülő, vagy tölt a képernyő előtt, és esetleg úgy kommunikál a gyerekkel, akkor itt találtak összefüggést, hogy minél több időt tölt a szülő a képernyő előtt, annál alacsonyabb szintet mutatott a gyerekeknek az érzelmi intelligenciáját. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezen úgy érdemes elgondolkodni, főleg akkor, amikor ugye ha függőségekről beszélünk, és ugye minden a családban kezdődik, ugyanígy a függőségek is, tehát hogyha én azt szeretném, hogy a gyerekem ne legyen kütyüfüggő, akkor érdemes föltenni azt a kérdést, hogy vajon nálunk otthon mikor van az a digitális detox idő?
Van-e?
És igen, inkább oda, tehát hogy van-e olyan családi szabály, hogy akkor este 6 órakor mindenki leteszi a telefonját a komódra. És akkor onnantól kezdve egymásra figyelünk, és egymással foglalkozunk. Tehát, hogy ahogy olvasó gyereket, csak olvasó szülő tud nevelni, nem kütyüfüggő gyereket, nem kütyüfüggő szülő tud nevelni, hiszen ahogy kezdtük is az elején, hogy utánzás és modellkövetés.
Igen, és ugye csak példának felhozom azt, hogy ha tehát felnőtt életünkben is, hogyha valakivel beszélgettünk, és mondjuk elmegyünk valakivel, egy barátunkkal találkozni, és folyamatosan a telefont pötyködi, tehát hogy mennyire érezzük magunkat kapcsolódva azzal az egyénnel, és akkor mi felnőtt emberek vagyunk, akiknek már valamennyire azért fixálódva van, ki van alakulva a személyisége, és akkor most ez egy gyerkőccel, akinek a fejlődésében fontos szerepet játszik az, hogy a szülő milyen mimikákat ad. És hogy igen, és hogy nagyon sokszor kapcsolódva a digitális részhez volt nem egy olyan szülő, aki abban kért segítséget, hogy a gyermeke nagyon sokat ül a gép előtt. És akkor elkezdtük feltárni, hogy oké, milyen alternatívák vannak. És kiderült, hogy a gyerkőcnek igazából, tehát hogy a családban sincsen senkinek hobbija. Tehát, hogy nem csinálnak semmit közösen, tehát nincsen alternatíva. Tehát ilyen szempontból...
Nem, hogy közösen, külön-külön.
Teljesen, igen, és teljesen normális volt, hiszen a gyerek a gépen a barátaival játszott. Volt sikerélménye, mert a játékban elért dolgokat is, és kapcsolódott másokkal. És hogy mi az alternatíva? Semmi. Tehát, hogy nagyon sokszor nem azt kell keresni, hogy hogyan lehet valamit nem csinálni, hanem ilyen, tehát, hogy na, szóval nehéz, tehát, hogy hogyan tudjuk más irányba terelni a dolgokat. Tehát, hogy valamiért a gyerek folyamatosan a gép előtt ül. Valami oka van.
Mi az, amit onnan kap?
Igen. És ez, hogy a minták, tehát hogy ha én folyamatosan a telefont pötyködöm, és azt látja a gyerek, hogy folyamatosan dolgozok, és hazamegyek, és utána a tévé előtt ülök, akkor nem fog a gyerkősz látni mintákat arra, hogy akkor milyen más opciókat lehet csinálni, és igen, és hogy az sem egy megoldás, hogy azt mondom a gyereknek, hogy tedd le a telefont, és csinálhette valami mást, én meg ülök tovább a tévé előtt. Hanem akkor
és pötyködöm a saját telefonom.
Igen, hanem letesszük a telefont együtt, és megmutatom a gyereknek azt, hogy milyen alternatívák vannak, és hogy lehet így is szórakozni, és lehet így is élményeket szerezni, és kapcsolódni másokkal. Tehát, hogy a mintakövetés.
A konfliktusnak nagyon sok kontextusát tekintettük át szerintem, viszont annak a feloldására is van lehetőség, hogy ezeket a konfliktusokat megoldjuk otthon. Milyen technikák vannak erre?
De azt gondolom, hogy legelőször is érdemes tisztázni. Tehát, hogyha ebből a folyamatból indulok ki, akkor ugye minden folyamatot úgy tudok módosítani, változtatni, hogyha azzal kezdem, hogy beazonosítom, hogy mi a probléma. Tehát, hogy mi az, amiben nem értünk egyet, mi az, amiben ütközünk, mi az, amit másként látunk, másként szeretnénk, és hogyha ezt sikerült beazonosítani, és ebben egyet értünk, mondjuk itt most gondolok a szülőkre, tehát a szülői alrendszerre, akkor, és anya és apa egyetért abban, hogy ezt ebbe az irányba lenne jó megváltoztatni, akkor utána fogunk tudni lépéseket kitalálni, nagyon apró, teljesíthető lépéseket, hogy mondjuk a szokásokat megváltoztassuk. És ami leginkább kihívást szokott ugye jelenteni, az, hogy ezt következetesen tartsuk is. hogyha a szülőgyerek viszonylatában van szükség ilyenfajta konfliktus megoldásra, ott is nagyon fontos ezeknek a pontos definiálása, de azért azt nem szabad elfelejtenünk, hogy a szülő-gyerek viszonylatban mindig a szülője a felelősség. És ezért szokott furán hangzani az, amikor ugye azt mondja a szülő, hogy de hát a gyerek állandóan gépezik. Hát persze. Hát egyértelmű. Hát ott van neki a gép, amit megvettünk, ott van neki az internet, amit én kifizetek, mint szülő, ott van neki az időkeret, amiben ő le tud ülni és tud gépezni, és esetleg még lehet, hogy a szobájának ajtaja is van, és akkor azt be tudja csukni. Na most ez azt hiszem, hogy kb. 5-öt soroltam föl, ami mind-mind beavatkozási lehetőség a szülő részéről abban, hogyha neki ez így nem kielégítő, hogy a gyerek állandóan gépezik, akkor simán 5 oldalról be tud lépni ebbe a folyamatba, mert onnantól kezdve, hogy nincsen internet, és nem tud felcsatlakozni a netre, akkor nem tud online játékokat játszani. Ha nem adom neki oda a telefonomat, nem adom neki oda a gépet korlátlan használatra, akkor megint csak nem tudja korlátlanul használni. Tehát, hogy ez most itt, ezzel nem azt akarom mondani, hogy ezt így elveszem, és akkor innentől kezdve csend, mert ez nem így működik. Viszont ha azt érzem, hogy semmiféle beavatkozási lehetőségem nincsen, és tehetetlen vagyok ebben a helyzetben, akkor az csak az én észlelésem. Mert én érzem azt szülőként, hogy ez a helyzet nem jó, de nincsen semmilyen megoldási lehetőség, vagy nem látok semmilyen megoldási lehetőséget, ami nem jár konfliktussal. Ja, de hát hogyha szokást akarok megváltoztatni, mert ez így nem jó, és én azt érzem, vagy tudom azt, hogy nekem szülőként felelősségem van abban, hogy a gyerekem ne üljön 0-24 a gép előtt, akkor igenis van az a pont, amikor bele kell állni, mert az én felelősségem, hogy az egészsége, a szeme, a testtartása, a mozgása, az online veszélyek miatt ki van téve bizonyos kockázati tényezőknek. És az én felelősségem szülőként, hogy én ezt milyen keretek közé szorítom tulajdonképpen, és igen, van az a pont, amikor a gyerekem érdekében, a gyerekem egészségének, mentális, pszichés, fizikai egészségének érdekében bele kell állni. És szülőként el kell kezdeni farigcsálni, és korlátozni azt az időt, azt a lehetőséget, ahogy Emma is mondta, hogy alternatívákat bekínálva. Igen, ez macerás. Tehát sokkal egyszerűbb odaadni a gyerek kezébe, mondjuk egy orvosi rendelőbe várakozva a telefont, vagy a plázában sétálva, tehát hogy érdemes megszámolni, hogy hány olyan babakocsis sétáló van a plázában, aki, amikor a gyerkőcnek a kezében ott van a telefon. Ez sokkal egyszerűbb valóban, mint mesekönyvet, vagy színezőt, vagy bármilyen mást használni arra, hogy lekössem a gyerkőcöt. Vagy ne adj Isten, együtt csinálunk valamit. Tehát, hogy ha azt meglátjuk, hogy van megoldási lehetőség, nem is egy, és vállaljuk, hogy ebbe igen hajlandók vagyunk energiát beletenni a gyerek érdekében, hiszen én vagyok a felelős érte, akkor a szokásokat meg lehet változtatni, még egy felnőttnél is. Igaz, hogy sok idő, de gyereknél, aki ugye rugalmasabb, ott meg még inkább lehet szokásokat módosítani és változtatni.
és nehéz kimondani, és illetve magunknak ezt kimondani, és ezt elfogadni, de az, amikor azt mondja egy szülő, hogy a gyerekem nem akar velem beszélgetni, az a szülőnek a felelőssége. Tehát minél kisebb egy gyermek, a szülőnek annál nagyobb felelőssége van benne, hiszen mi vagyunk a felnőttek, nekünk kell azt a teret megadni a gyereknek, hogy merjen beszélni. És visszakapcsolódva ehhez, hogy az internet és adok neki gépet, ugye miért nem megoldás az, hogy fogom is elveszem tőle? Mert valamit onnan kap. És itt jön be az, hogy beszélgessünk, ugye? Nagyon sok konfliktus abból fakad, hogy feltételezzük, hogy a másik valamit gondol, és valahogy cselekszik, és általában negatívakat szoktunk feltételezni. Biztos azért csinálja, hogy mert, hogy izéke, és akkor nem. Tehát a gyerek az éli a világát, és próbálja magát megtalálni ebbe a kaotikus világba, és hogy mi is voltunk tinédzserek, szerintem ilyenkor mindenki tegye fel magának a kérdést, hogy milyen volt tinédzserként. Tehát, hogy most így felnőttként már azért okosabbak vagyunk, de akkor mennyire voltunk bizonytalan a világba, és mennyi problémánk volt, és mennyiszer éreztük azt, hogy nem értenek meg minket. És hogy próbáljunk nyitottak lenni, és feltenni a kérdést. És igen, amit Györgyi mondott, az alternatívák. Tehát, hogyha azt látom, hogy a gyerek internetezik, akkor ahelyett, hogy akkor kihúzom az internetet, és azt mondom, hogy már pedig te ide leülsz mellék, és akkor is szép családi beszélgetést folytatunk, és meghitten itt ülünk, és akkor, tehát, hogy ahelyett, akkor meg lehet azt kérdezni, hogy lehet lebeszélgetni, hogy akkor kapcsolni, hogy akkor mit játszol. Tehát, hogy kicsit mutatni azt, hogy érdekel minket az, hogy mit csinál a gyerkőc, és akkor beszélgetni róla, és akkor, hogyha látjuk azt, hogy ott kapcsolódik a barátjaival, akkor alternatíva lehet az, hogy azt mondani, hogy figyelj már, mi lenne, ha áthívnád őket? És akkor itt játszanátok valamit, csináljunk egy társas estet. Vagy figyelj már, van egy biciklit, felpumpálom neked a kerekét, kicsit le van ereszve, menjetek már egy picit biciklizni. Tehát, hogy
menjünk el együtt.
Igen, tehát, hogy valami oka van, hogy valaki valahogy viselkedik, tehát mindennek ugye oka van, hogy legyünk nyitottak, és ne próbáljuk meg feltételezni a másikról semmit, mert hogy nem látunk a fejébe, hanem kérdezzük meg, és igen, szülőként ez nagyon nehéz, de szülőként ez a felelősség, hogy nyitottak legyünk, és merjünk kérdezni.
És azt gondolom, hogy pont itt ez kapcsolódik ahhoz, amit az előbbiekben beszéltünk, hogy ez a szülő, aki ebben a lehetetlen helyzetben vergődik, ő az a, lehet, hogy ő az az X generációs, aki napi 8-10-12 órát dolgozik 1-2-3 műszakban, mert ugye ezt tanulta, hogy dolgozni kell, és pénzt kell keresni, és a biztos rosszat nem adjuk föl a lehet hogy jóért, és hogy ezt látja az égenerációs, és ezt látja az alfa. És akkor meg lehetek kövezni azért, hogyha azt mondja, hogy hát én nem akarok így. Tehát, hogy én nem akarom ezt, hogy hullafáradtan hazaessik, és nincs ideje mesét mondani, nincsen ereje velem foglalkozni, velünk foglalkozni, és akkor én akkor inkább ezt nem. És akkor dönt úgy, hogy ilyen munkát nem szeretne, ilyen családot nem szeretne, egyáltalán gyereket se biztos, mert hogy nem szeretné azt a gyerekének, amit mondjuk ő most így végig csinál, hogy ja, egyébként vagyok, de már hogy vagyok, csak a minőségi idő az, ami nem igazán. Tehát amikor azt mondja egy kamasz gyerek, hogy... És kimond ilyet, tehát nem tudom, hogyha úgy belegondolunk X generációsként, hány kortársunktól hallottunk ilyet kamaszként, vagy mondtunk ki mi, hogy leginkább az a problémám, hogy anyám nem tölt velem minőségi időt. Tehát, hogy ez egy olyan fokú önismereti, vagy tehát, hogy ő így foglalkozik ezzel, és ki tud mondani egy ilyen mondatot, hogy tehát, hogy egy olyan fajta tudatosság, ami az X generációnál még így föl sem merült, tehát, hogy minőségi idő, meg hogy én majd követelményeket támasztok a szüleimmel szembe, tehát hol, hogy?
Hát talán itt ugye a lényege, vagy konklúziót, hogyha így vonunk a végére, akkor ez, amit említettél ma, hogy legyünk nyitottak, és hát próbáljunk megkapcsolódni a saját gyerekünkkel akár. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a generációs különbségekből fakadó konfliktusokról beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái. Leó pápa a keresztény egyházakhoz, egyházi közösségekhez és más vallásokhoz. Együtt dolgozunk az egységért. A Szent Atya hétfőn délelőtt kialkotáson fogadta James Vance amerikai alelnököt. A perui nuncius nyilatkozata, 14. Leó missziós tapasztalata gazdagítja a pápaságát. Első látásra, Pater Vértes Ajai László jegyzete. Leó pápa a keresztény egyházakhoz, közösségekhez, más vallások képviselőihez. Együtt az egységért. Péteri szolgálatába való vasárnapi beiktatása másnapján, hétfőn délelőtt Leó pápa a Vatikánban találkozott a keresztény egyházak, egyházi közösségek és más vallások vezetőivel, akik részt vettek Róma új püspökének első szentmiséjén. Leó pápa beszédében kifejtette, hogy tovább viszi az egyházak és vallási közösségek közötti kapcsolatok ápolását a Ferenc pápa és az elődei által megkezdett úton a találkozások emberi vonásainak megmaradó értékelésével. Leó pápa beszéde kezdetén nagy örömmel üdvözölte a keresztény egyházak és egyházi közösségek, valamint más vallások képviselőit, akik részt vettek Róma püspökének, Péter utódának beiktatási ünnepségén, név szerint is köszöntve, első Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárkát, harmadik Teofil jeruzsálemi pátriárkát és harmadik Már Ava katolikoszt, a keleti asszír egyház pátriárkáját. Ferenc pápa pápaságának egyik erőssége az egyetemes testvériség volt,
Fraternita Universale,
amire valóban a Szentlélek indította, hogy nagy léptekkel vigye előre azokat a nyitásokat és kezdeményezéseket, amelyeket az elődei már Szent 23. János óta tettek. Eszédét Leó pápa. A Fratelli Tutti pápája mind az ökumenikus utat, mind a vallásközi párbeszédet előmozdította, és ezt mindenek előtt a személyek közötti kapcsolatok ápolásával tette, mégpedig úgy, hogy a találkozások emberi vonása
Il tratto umano del incontro
mindig felértékelődött, amit Leó pápa is hőn óhajt. Az ő megválasztására az első néciai ökumenikus zsinat 1700. évfordulóján került sor. Ez a zsinat mérföldkő az összes egyház és egyházi közösség által elfogadott hitvallás kidolgozásában. Miközben úton vagyunk a keresztények közötti teljes közösség helyreállítása felé, felismerjük, szólt Leó pápa, hogy ez az egység csak a hitben való egység lehet. Mint Róma püspöke, kiemelt feladatomnak tekintem, hogy törekedjek a teljes és látható közösség helyreállítására, mindazok között, akik ugyanazt a hitet vallják az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az egységre törekvés mindig is állandó gondom volt, folytatta Leó pápa, amiről a püspöki szolgálatra választott jelmondatom is tanúskodik, in illo uno unum, ami Szent Ágoston kifejezése, amely arra emlékeztet bennünket, hogy mi, bár sokan vagyunk, abban az egyben, azaz Krisztusban mi is egyek vagyunk. Közösségünk annyiban valósul meg, amennyiben az Úr Jézus Krisztus felé tartunk. Minél hűségesebbek és engedelmesebbek vagyunk hozzá, annál inkább egyesülünk egymás közt. Ezért keresztény hivatásunk, hogy együtt imádkozzunk és dolgozzunk, hogy lépésről lépésre érjük el ezt a célt, ami a Szentlélek munkája most, és az is marad. Annak tudatában, hogy a szinodalitás és az ökumené szorosan összekapcsolódik, Leó pápa arról a szándékáról biztosít mindenkit, hogy folytassa Ferenc pápa erőfeszítéseit a katolikus egyház szinodális jellegének előmozdítására, valamint az ökumené területén az egyre intenzívebb szinodalitás új és konkrét formáinak kidolgozására. A közös utat tágabb értelemben is lehet és kell is érteni, mindenkit bevonva, az említett emberi testvériség szellemében, hiszen ma a párbeszéd és a hídépítés ideje van. Ezért örül és hálás a Szent Atya más vallási hagyományok képviselőinek jelenlétéért, akik osztoznak Isten és az ő akaratának keresésében, amely mindig és kizárólag a szeretet és az élet akarata minden ember és minden teremtmény számára. Leó pápa arra emlékeztette a más vallások vezetőit, hogy ők tanúi lehettek Ferenc pápa figyelemre méltó erőfeszítéseinek a vallásközi párbeszéd érdekében. Szavai és tettei révén új távlatokat nyitott a találkozásra, hogy előmozdítsa a párbeszéd kultúráját, mint utat, a közös együttműködést, mint magatartást, a kölcsönös megismerést, mint módszert és kritériumot. Éppen ezért a pápa köszönetet mond a vallásközi párbeszéd dikasztériumának, azért az alapvető szerepét, amelyet ebben a türelmes munkában játszik, amely az emberi testvériségen alapuló kapcsolatok kiépítését célzó találkozók és konkrét cserék ösztönzésére irányul. Leó pápa beszédében külön kitért a zsidó és muzulmán testvérekkel fennálló kapcsolatokra. Ezért is különleges üdvözlettel fordult a zsidó és muszlim testvérei felé. A kereszténység zsidó gyökerei miatt minden kereszténynek különleges kapcsolata van a zsidósággal. A Nostra Aetate zsinati nyilatkozat hangsúlyozza a keresztények és a zsidók közös szellemi örökségének nagyságát, ösztönözve a kölcsönös megismerést és megbecsülést. A keresztények és a zsidók közötti teológiai párbeszéd mindig fontos volt számára, és közel állt és marad is a szívéhez. Így van ez a mostani nehéz időkben is, amelyeket konfliktusok és félreértések jellemeznek, tehát szükséges, hogy lendülettel folytatódjék ez az értékes párbeszéd. A katolikus egyház és a muzulmánok közötti kapcsolatokat a párbeszéd és a testvériség iránti növekvő elkötelezettség jellemzi, amelyet e testvérek iránti megbecsülés táplál, akik az egy élő és önmagában létező, irgalmas és mindenható Istent imádják, ki a mennynek és a földnek teremtője, aki szólt az emberekhez, idézett Leó pápa a Nostra Aetate zsinati dokumentumból. Ez a kölcsönös tiszteleten és a lelkiismereti szabadságon alapuló megközelítés szilárd alapot jelent a közösségei közötti hídépítéshez. Beszéde záró részében Leó pápa köszönetét fejezte ki a más vallási hagyományok képviselőinek a találkozón való részvételükért és a békéhez való hozzájárulásukért. Az erőszak és a konfliktusok által sújtott világban az itt képviselt közösségek mindegyike a maga bölcsességével, együttérzésével és az emberiség javára és a közös otthon megőrzésére irányuló elkötelezettségével járul hozzá. A Szent Atya meggyőződése, hogy ha egyetértünk és megszabadulunk az ideológiai és politikai kondicionáltságtól, akkor hatékonyan tudunk nemet mondani a háborúra és igent a békére, nemet tudunk mondani a fegyverkezési versenyre és igent a leszerelésre, nemet tudunk mondani az embereket és a földet elszegényítő gazdagságra és igent mondani az átfogó fejlődésre. A pápa reméli, hogy a testvériségükről szóló tanúságtétel, amit remény szerint hatékony gesztusokkal tudnak majd megmutatni, minden bizonnyal hozzájárul egy békésebb világ építéséhez, ahogyan azt minden jó akaratú férfi és nő a szívében kívánja. Kedves barátaim, még egyszer köszönöm a közelségüket. Szívünkben Isten áldását kérjük, végtelen jósága és bölcsessége segítsen bennünket, hogy gyermekeiként és testvérekként éljünk egymás közt, hogy a remény növekedhessen a világban.
Perché cresca nel mondo la speranza.
Szívből köszönöm. Zárt a beszédét beiktatása másnapján, hétfőn délelőtt Leó pápa, amikor a keresztény egyházok, egyházi közösségek és más vallások vezetőivel találkozott a Vatikánban. Leó pápa hétfőn délelőtt kiagatáson fogadta James Vance amerikai alelnököt. Hétfő reggel Leó pápa az apostoli palota dolgozó szobájában fogadta James David Vance-t, az Amerikai Egyesült Államok alelnökét, feleségét és kísérletét, valamint Marco Rubio washingtoni államtitkárt. Leó pápa először külön tárgyalt Vance alelnökkel, majd Marco Rubio államtitkárral közösen folytattak eszmecserét. Ezt követően az amerikai alelnököt és az államtitkárt Paul Richard Gallagher érsek a vatikáni államközi kapcsolatok titkára fogadta. E találkozásról a Szentséki Sajtóiroda a következő nyilatkozatot adta ki. Ma reggel, 2025. május 19-én hétfőn 14. Leó pápa fogadta az Amerikai Egyesült Államok alelnökét, James David Vance-t, aki ezt követően találkozott Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikánnak az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokért felelős titkárával. Az államtitkárságon folytatott szívélyes megbeszélések során ismételten kifejezésre juttatták a jó kétoldalú kapcsolatok miatti elégedettségüket, és megvitatták az egyház és az állam közötti együttműködést, valamint néhány az egyházi élet és a vallásszabadság szempontjából különösen fontos kérdést. Végül megbeszélés folytattak néhány aktuális nemzetközi kérdésről, amelyben a humanitárius jog és a nemzetközi jog tiszteletben tartására szólítottak fel a konfliktus sújtotta területeken, valamint az érintett felek közötti tárgyalásos megoldásra. A Szentszéki sajtóiroda jelezte, hogy Leó pápa hétfőn délelőtt magánkiallgatáson fogadta első Bartolomaios konstantinápolyi ökumenikus pátriárkát, akivel személyes megbeszélés folytatott. A Szent Atya ezt követően találkozott a keresztény egyházak, egyházi közösségek és más vallások vezetőivel, akik részt vettek római püspökének vasárnapi első szentmiséjén. Leó pápa hétfőn délelőtt beszéddel fordult a küldöttségek csoportjához. A Szent Atya ugyancsak hétfőn délelőtt fogadta még Gerardo Wertheimt, Argentina külügy és vallásügyi miniszterét, Gustavo Petrót, Kolumbia elnökét. Ezt követően találkozott Leó pápa annak a perui Csiklájú egyházmegyének a küldöttségével, ahol ő annak idején ágostorrendi szerzetesként missziós munkát folytatott. Végül pedig Anthony Albanese-t, Ausztrália miniszterelnökét, valamint Mikhail Kavalasvilit, a Georgiai Köztársaság elnökét fogadta.
Interjú a perui nunciussal. 14. Leó missziós tapasztalata gazdagítja a pápaságát. Paolo Rocco Gualtieri érsek beszámolt a vatikáni médiának arról, milyen lelkesedéssel fogadta a dél-amerikai ország a pápa megválasztását. A szíve Peruban van, itt járt együtt a népével, nagy pápa lesz. 2022 óta szolgál apostoli nunciusként Peruban Paolo Rocco Gualtieri érsek, aki elmondta, hogy még mindig nagy a meghatottság és a lelkesedés a perújak körében, akik nagy kegyelemként élik meg, hogy ismerhették a mostani pápát. Robert Francis Prevost püspök emléke ma is élő körükben. A képek, melyek a közösségi médiában, a televízióban és az újságokban megjelentek szerte a világon, mindenkinek megmutatták, milyen sokat tett a 2020-as pandémia idején és 2023-ban az El Niño pusztítása után. Az egész ország újjong 14. Leo megválasztása miatt, mert élete legnagyobb részét itt élte, Peruban, ahol nagyon sok tapasztalatot szerzett, mondta el Gualtieri érsek. Egészen fiatal misszionárius papként érkezett, aztán kánonjogot tanított a nagy szemináriumban, kétszer is megválasztották provinciálisnak, nevelő volt, a Csiklájói Főegyházmegye apostoli adminisztrátora, majd püspök. Nagyon sok tapasztalattal gazdagodott, Perúnak adta a szívét, tette hozzá a nuncius. Gualtieri érsek 2022. decemberében érkezett Perúba, néhány hónappal azelőtt, hogy Ferenc pápa Prevost püspököt a püspöki dikasztérium prefektusává nevezte ki. A nuncius szerint 14. Leó pápa megválasztása bátorítást jelent egy olyan országnak, mely nem könnyű társadalmi-politikai helyzetet él át. Leó pápa alakjáról szólva világosan látszik, hogy egy olyan pásztor, aki nagyon közel van a népéhez, aki együtt járt a népével. Az emberek nagyon kötődnek hozzá. Emlékszem, hogy amikor először jött bíborosként Peruba, elkísérhettem Csiklájóba, és az emberek nagyon boldogok voltak. Látszott, hogy igazán közeli pásztor volt számukra. Azt hiszem, hogy a Peruban szerzett tapasztalat nagyon szép volt számára, mind misszionáriusként, mind tanárként, mind pedig Csiklájó püspökeként. Ő egy nagyon egyszerű, ugyanakkor határozott ember, nagy pásztor, így határoznám meg. Nagy pápa lesz, mondta el a perui apostoli nuncius. Szolgálata persze fáradtságos lesz, de az egység jegyében, hogy együtt haladhassunk, mint kollegiális egyház, szinodális egyház, olyan egyház, amelyik népként zarándokol, ahogy ő maga mondta, hogy világosságot hozzon a világ sötétjébe. Valóban elő kell mozdítani az egységet és a békét egy olyan világban, mely Ferenc pápa szavaival élve egy darabokban zajló világháborút él át, zárta interjúját a vatikáni médiának Paolo Rocco Gualtieri érsek, perui apostoli nuncius.
Első látásra Vértesedői László jegyzete. A gazdag ifjúról olvassuk, hogy Jézus rátekintett és megszerette. Ez a kép jut eszembe a mostani pápa választás után, még így 10 nappal később is, ahogy akkor megláttuk az új pápát. Ránéztünk és megszerettük. Ezt a szeretetet az az első pillantás keltette, de még egyet visszalépnék. Amikor a fehér füst felszállt, és 1 óra leforgása alatt megtelt a tér, pedig mindenkinek át kellett jutni az ellenőrző pontokon, már a puszta bejelentése, Habemus pápám, üdv rivalgás tört ki. Jól megnéztem az arcokat, főként a fiatalokét. Friss és igazi öröm járták mindenkit, ami a mélyből, az ember szívekből tört elő. Ez még nem a személynek szólt, inkább a gondviselőt köszöntöttük, aki törődik az övéivel, és új pásztort ad nekik. Karácsonyi ez az öröm a születés fölött, és mi csak később láttuk meg az új szülött pápát, néhai Robert Francis Prevost bíborost. Az első öröm, az első szeretet elnyomott minden megfontolást. Elég rátekinteni és megszeretni 14. Leó pápát. Valami hasonlót éltem át 1978-ban, amikor II. János Pál pápát megválasztották. Őt a hangjának a bársonya miatt zártuk a szívünkbe, hiszen akkor nem voltak kivetítők, csak a hangját hallottuk tisztán, bár még nem láttuk közelről az arcát. A téren most, a konciliáció és sugárúton sűrűn kirakott nagy kivetítők ellenben közel hozták az új pápa arcát, így láthattuk a szívét, amelyet megérintett a feléje áradó bizalom. Még semmit nem tett, gólt nem rúgott, könyvet nem írt, színpadi szerepet nem játszott, még teniszjátmát sem nyert, csak belebújt egy fehér ruhába, ami a papa ruhája, hiszen ez jelenti a szó apa, családfő. Ott áll egyházunk élén, és igen, ahogyan később maga mondta, ő a Vicarius Christi, Krisztus helynöke itt a földön. Isten hozott szent atya, vezess minket, mindnyájunkat, Urunkhoz, Jézus Krisztushoz. Első látásra címmel Vértes Agyai László jegyzetét hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Agyai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Hol kezdődött, hol ér véget, és ott milyen törvény érvényes, honnan jöttem, hova tartok, a csónakom hol ér majd partot, még homályos a kép, de a lelkemben már él, elhiszem.
A nap verse.
Rövid óda a kelő naphoz. Ó, örök szép nap, te erős, hatalmas antik istenség, örök ifjú élet. Fellobog most dús ereimben orcád, zendül a vérem. Fölkelő nap, nem borulok elődbe, rég pogányosan dalolok neked most, ég felé tartott tenyerekkel, arccal állok előtted. Őseink, ó lád, neked áldozának, miért hagyod hát el megesett hazámat? Adj erőt e bús magyarokba, élet! Élni, meg élni! Ősapámnak bús fia lettem én is, rám örökségnek csak a név maradt már, s én köszöntlek, ím kiiszom nevedre friss vízi kancsú.
József Attila Rövid óda a kelő naphoz című versét hallották. József Attila a 20. századi magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja. 1905-ben született Budapesten, apja szappanfőző munkás, anyja mosónő volt. Az apa hamarosan elhagyta családját, nagy szegénységben éltek, olyannyira, hogy Attila egy időre öcsödre került nevelőszülőkhöz. Édesanyját 1919-ben veszítette el. A következő évtől a Makói gimnáziumban tanult. Ott ismerkedett meg Juhász Gyulával. Az ő segítségével és előszavával jelent meg első kötete, a Szépség koldusa. 24-ben a Szegedi Egyetem magyar-francia szakára iratkozott be, onnan azonban Tiszta szívvel című versért eltanácsolták. A Baumgarten alapítványból 35-ben segélyt, a következő évben jutalmat kapott. Utolsó kötete, a 36-ban megjelent, nagyon fáj sem hozta meg a várt elismerést. József Attila 1937. december 3-án hunyt el Balatonszárszón.
A nap imája.
Atyánk, Jézus Krisztusnak, az evangélium emberfiának halhatatlan életet adtál, de még ennél is többet tettél minden embernek, aki reménykedik, a kegyelem gazdagságát helyezted kilátásba. Ezért merjük imánkat hozzád intézni, tökéletesítsd bennünk, amit elkezdtél, teremjen sok gyümölcsöt minden kegyelemmel megáldott ember az idők végezetéig. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 90,6,